Azt hiszem, saját magaddal foglak szembesíteni így elsőre, hiszen van egy ilyen írásod a versről, versről való morfondírozás, hogy a vers mindig sejtés, sosem bizonyosság, ezt is csak sejted. De hiszen te költő vagy elsősorban. Költő vagy elsősorban?
Ha nem túl nagyképű azt mondani bárkinek magáról, hogy költő, akkor igen, alapvetően versíró ember vagyok. Minden más, ami egyéb műfajban elkövetek, és elkövettem az idők során, az szintén fontos számomra, de innen indulnék ki.
És akkor folytatod, hogy a vers rejtély, titok, elrejtés, nyugati szél és óceáni szélcsend egy időben. És miközben a Villa Diodátit olvastam, hát azon gondolkoztam, hogy vajon mi számodra a vers? Mert hiszen nagyon szabad formában is íródott, és nagyon furcsán csapongsz ebben a verses kötetben minden között. Tehát kultúrtörténet, tér, idő, síkok az égvilágon, minden. Miközben mélységesen töprengsz halálról, elmúlásról, tehát ezek főszereplők ebben a kötetben. Mi a vers ilyen szempontból számodra?
Jó, hogy ezt a szöveget idézted, mármint az eszékötetből, mert itt most lehet, hogy összecsúsznak a síkok, hiszen két kötet van az asztalon, és most mi két különböző műfajú könyv kapcsán beszélgetünk. Ugye az egyik az a Villa Diodati című verses kötet, ami tavaly jelent meg, ez a legutóbbi verses kötetem, illetve idén megjelent a Guineai utazás című. Félek azt mondani, vagy óvatosan mondom azt, hogy esszé kötet, mert az esszé az túl tágfogalom is. Én inkább azt mondanám, hogy esszé, illetve irodalmi publicisztika, és ennek a nyitó szövege nem az én ötletem volt, hanem a kötet szerkesztőjé, Márton Eveliné, hogy ez legyen a nyitó szövege, ez a valami a versről.rtf című kis esszé, és már önmagában ez is kérdéseket vet föl, hogy ez micsoda, amiből te most idéztél. Például volt olyan, akinek a számára nem volt teljesen világos, hogy ez akkor egy értekező szöveg, vagy egy vers, mert hogy most nyilván az, hogy bekerült egy olyan kötetbe, ami értekező szövegeket tartalmaz, úgymond esszéket, így nyilván műfajilag is jobban beazonosítható, de például volt olyan eset, hogy van ugye az Erdélyi Szép Szó című évente megjelenő antológia, amely az éves erdélyi szépirodalmi termést próbálja összegyűjteni, és ennek a szerkesztőjelölvétei Lázár László beválogatta néhány másik versemmel együtt ezt a szöveget ezelőtt, nem tudom pontosan hány évvel ezelőtt íródott, 3-4 évvel ezelőtt, és beválogatta a verseim mellé ezt a szöveget is. Én mondtam neki, hogy utólag, hogy nagyon szépen köszönöm, és milyen formabontó eljárás, hogy nem csak szép irodalmi szöveget válogat be tőlem, hanem egy ilyen értekező szöveget is. Ő erre tágra nyílt szemekkel mondta nekem, hogy de hát ő meg volt győződve, hogy ez vers. Tehát, hogy ő ezt versként olvasta. Azért mondtam ezt el, mert néha számomra sem teljesen világos, hogy vannak határok, amelyek eléggé tudnak mozogni, és nem mindig egyértelmű, hogy az a szöveg, amit az ember elkezd írni, az milyen műfajú lesz a végén. Persze a legtöbb esetben azért egyértelmű, de vannak határesetek. A Villa Diodati versei esetében, ha van valamiféle költészet eszmény, amihez tartottam magam, akkor ez valószínűleg pont az, amit ebben az értekező szövegben megírok, ami hát kicsit arszpoetika jellegű szöveg ilyen szempontból. Mindenképpen a költészetnek valamiféle olyan fölfogásából indultam ki, ami most próbálok úgy fogalmazni, hogy ne tűnjön túlságosan banálisnak, de lehet, hogy nem fog menni. Mindig valamiféle titok áll a versnek a középpontjában. Én nem szeretem azt, amikor egy vers túlságosan direkt és túlságosan kimond dolgokat. Tehát, hogy nem szeretem a direkt költészetet. Ma egyébként ennek reneszánsza van, mármint annak, hogy a vers az nagyon közvetlenül, nagyon lecsupaszítottan, minimalista nyelvezettel szóljon valami égetően fontos kérdés, legyen az társadalmi kérdés vagy egyéb. Tőlem ez a fajta költészet eszmény kicsit távol áll. Tehát én ilyen szempontból egy régi módi fickó vagyok. A vers az legyen benne mindig valami titok, és legyen benne több értelműség. Ne csak arról szóljon, amiről tulajdonképpen szól, hanem legalább néhány más olyan réteg is legyen, amit még le lehet hántani róla. Mert hogyha az nincsen, akkor lehet, hogy nem versnek kellett volna szülessen, hanem publicisztikának, vagy akár esszének.
Hát itt nagyon sokat kell fejtegetni ezekben a versekben, sok réteget kell fejtegetni, sok szereplővel találkozunk, sok emberrel ismerkedünk, és én mindvégig azon gondolkoztam, hogy te hol vagy ebben. Hiszen Viladiodatti, és kicsit ugye összeköszön a két kötet, de én most a verses kötetről kérdezlek, de viszont van egy esszé, ami elmagyarázza, hogy mi ez a Viladiodatti, honnan jön, kik a főszereplői ennek. Főszereplőként vonul végig Byron, Shelley, nagyon sokan, de ott van Dante, ott van Petőfi. Kultúrtörténetünk, irodalomtörténetünk, költészetünk nagyjai. Különböző módon cikázol te itt. Hogyan indítottad mégiscsak? Tudtad, hogy ez vers lesz?
Tudtam, hogy ez vers lesz. Azt is tudtam, hogy honnan fogok kiindulni, csak azt nem tudtam, hogy hova fogok megérkezni végül. Ez a kötet az eddigi legvaskosabb verses kötetem, már ha lehet ilyet mondani egy verses kötetre, mert általában azért hát a verses kötetek nem szoktak vetekedni a próza kötetekkel, ami a terjedelmüket illeti. Ez mégis hosszabb lett a szokásosnál, és nem azért, mert olyan sok ideig születtek ezek a versek. Persze néhány év eltelt az előző kötet óta, de azt tudtam, hogy én honnan fogok kiindulni, mert foglalkoztatott nagyon erősen egy motivum, egy témakör, az emberi kondíciónak egy bizonyos aspektusa, csak azt nem tudtam, hogy én ezt hova fogom kifuttatni. Most nyilván, amit te kérdezel, hogy számos név van, meg számos szerep ebben a kötetben, és akkor hol vagyok én? Hogyha valaki mondjuk úgy olvassa el ezt a kötetet, mint egy regényt, én egyébként szeretem így olvasni a verses köteteket is, nem csak a próza köteteket, tehát elkezdem az elején és befejezem, tehát haladok előre. Az nem mindenki olvas így verses kötetet, van, aki azt szereti, hogy belelapoz, megnézi a tartalomjegyzéket, van egy érdekes
cím. De hát ez olyan jellegű, hogy lehet így olvasni.
Igen, és annak is szántam, de nyilván ez mindenkinek az egyéni olvasási szokásaitól függ, viszont maga a kötetnek a szerkezete az olyan lett a végére, mert nem tudtam nyilván, hogy ez ide fog kifutni, hogy elindul ettől a kicsit mitologizált szerepek mögé bújt versnyelvtől, aminek szintén megvan a hagyománya a magyar irodalomban, tehát most Marosvásárhelyen vagyunk, Kovács András Ferenc városában, nem kell ezt különösebben magyarázni. Az úgynevezett szereplíra, amiben én amúgy nem hiszek, tehát nem hiszem azt, hogy létezne csak szereplíra. Azt gondolom, hogy a szereplíra is mindig arról szól, aki írja valamilyen módon, és hogyha ez nem így van, akkor ott valamit át kell gondolni. De ahogy ez elindul, ezekkel a szerepekkel szépen halad kifele ebből a történetből, és a vége fele már elmaradoznak ezek a figurák, elmaradoznak a nevek, elmaradoznak a kultúrtörténeti utalások, és egyre inkább egy ilyen lecsupaszított, személyes, szubjektív, saját életanyagból dolgozó versnyelv marad, és témakörök maradnak, és a végére meg eljutok oda, hogy egészen konkrétan utalok mondjuk családi helyzetre, gyerekeimre, stb. Tehát, hogy egy személyes hang váltja föl azt az úgynevezett szereplírát, amivel indul a kötet. És végül is ennek örventem, hogy ez így alakult, mert úgy éreztem, hogy pont ez a tétje, hogy föl lehessen mutatni azt, hogy amikor az ember költőként magára húz állarcokat, akkor azok állarcok ugyan, de az állarc mögött mindig ott van a valós személy. Tehát, hogy mindig ott van egy életanyag, egy élettörténet, és abból dolgozik a költő, még akkor is, amikor fölteszi ezt az állarcot, és akkor, mikor kifele tart a bálteremből, akkor meg leveszi az állarcot, és ott marad ő maga, és akkor mit kezd, mert akkor ott áll a hidegben egyedül, hogy ilyen metaforikusan fogalmazzak, és akkor meg mit kezd azzal az egésszel, ami föl kell dolgoznia. És én úgy éreztem, hogy ebbe az irányba mozdulok el, és azt is gondolom, hogy ez a fajta szerkezete a kötetnek, az kicsit kifele mutat önmagából, tehát elértem a végére oda, hogy innentől már nem tudom folytatni ezt a fajta versnyelvet és ezt a fajta lírát. Egy sokkal személyesebb pontjára érkeztem a saját költői fejlődésemnek is, ha lehet ezt mondani, és a saját életemnek is, személyes élettörténetemnek.
No, de mégiscsak hol vagy ebben a korban, és miért pont ez a kor, miért pont a 19. század eleje? És akkor még ugrálsz azért néha még régebbi korokba, de ez miért volt izgalmas? És ez egy valós villa, ahol tényleg ez az irodalmi társaság összegyűlt annak idején.
Én egy ilyen reménytelenül 19. századi lelkületű ember vagyok, ami nyilván félig vicc, de csak félig. Nagyon röviden összefoglalnám azt a történetet, amire te utaltál. Tehát ugye ez a Villa Diodati, igen, ez egy valós hely, Genf mellett van, Svájcban, a Genfi tó mellett, arról nevezetes az irodalomtörténetben, hogy 1800-as évek elején Byron, Lord Byron oda járt nyaralni tulajdonképpen, és 1816-os év nyarán oda csődítette a londoni barátainak egy részét, hogy együtt szórakozzanak gyakorlatilag. Mivel az időjárási viszonyok, ez júliusban volt egyébként, vagy júniusban, már nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy hiába volt nyár, az időjárási viszonyok nagyon rosszak voltak, akkor éppen a kis jégkorszak nevű földtörténeti kornak a vége fele jártunk. Egy ilyen teljesen, hogy is mondjam, nem nyárkompatibilis időjárás volt, zuhogott az eső, hideg volt, villámlott, a Genfitón nem lehetett csónakázni, mert a hullámoktól nagyok voltak, nem lehetett igazából kijárni a villából, és akkor ott ezek az emberek beszorultak gyakorlatilag a négy fal közé, valamivel el kellett ütniük azt az időt, amit ők egyébként sokkal kellemesebb körülmények között szerettek volna eltölteni. És akkor kitalálta valamelyikük, hogy a korban nagyon népszerű ilyen gótikus rémregények mintájára írjanak ők is ilyen horror történeteket, és akkor versenyeztessék meg egymás közt, hogy ki írta a legjobbat. Hát ebbe bele is mentek, nagy lelkesedéssel bele is vágtak, csak nem teljesítették a feladatot, ketten teljesítették igazából a társaság tagjai közül. Byron is írt valami töredéket, de nem lett túl jelentős, viszont megszületett két olyan mű, amit aztán később is jegyeztek az irodalomtörténetben, ráadásul két olyan figurától, aki nem tartozott a társaságnak a magjához. Tehát az egyik ugye Mary Shelley volt, a Shelley, hát akkor még nem felesége, de a leendő felesége, aki megírta a Frankensteint, illetve ott kezdte el megírni, meg ott fogant az ötlet, aztán később fejezte be, illetve Byronnak a titkára egy orvos, John Polidori, aki megírta a Vámpír című kisregényt, ami aztán a Drakulának, meg az összes ilyen vámpír történetnek az előképe és az őse lett. Most ez maga az az irodalom történeti pillanat, ami a Villa Diodatihoz kötődik. Most az a kérdés nyilván, hogy engem mi fogott meg ebben a történetben, és miért gondoltam, hogy ez engem izgat. Én sem tudnám ezt pontosan szavakba önteni, csak sejtéseim vannak ezzel kapcsolatban. Valószínűleg az van, hogy a Frankensteinnak az eredet mítosza, illetve mindaz, amiről a Frankenstein mítosz szól, amiben ott van a halhatatlanság, ott van az elmúlás, az, hogy hogyan tudjuk legyőzni a halált, a teremtés és az alkotásnak az ezzel való viszonya. Hosszan lehetne boncolgatni, de hogy valahogy ezek azok a hívószavak, amik engem valószínűleg pont egy olyan életkorban találtak meg, tehát a 40-es éveim elején, amikor én magam is, hát nevezhetjük ezt életközépi válságnak egyébként, hogy ne kerüljessük a forró kását, mint minden férfi, vagy majdnem minden férfi, én is szembesültem ezzel, és szembesülök. Valószínűleg ez engem személyesen megragadott, és megragadtak ezek a témák, és ezek a nagy kérdések. És egyszer csak azt vettem észre, hogy én elkezdek ilyen verseket írni, és az ezelőtt verses kötetembe, az Atlantiszi villamos című verses kötetembe van egy ciklus, ami ezekből a versekből áll, az a cím, hogy a Villa Diodati töredék, abban 5 vagy 6 vers van, már nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam, hogy azzal le is zártam ezt a témát, tehát elég volt, egy ciklusnyi elég volt, aztán megjelent a kötet, stb., és én meg azt vettem észre, hogy írom tovább ugyanezeket a verseket. És akkor egy idő után, mikor már elég sokat megírtam, akkor már világossá kezdett válni számomra, hogy akkor ebből egy önálló kötet lesz. Vagy legalábbis egy önálló kötetnek a gerince. És így is lett, és aztán így született meg a Villa Diodati, ami részben tartalmazza ezeket a verseket, amik ebből a motívum körből nőttek ki, és mindazokat a verseket, amelyek nem ezzel a nyelvezettel, és nem ezzel a motívum készlettel, de valamiképpen mégiscsak ugyanerről szólnak más módon.
És hát van ennek egy sajátos nyelvezete. Nem új könnyű olvasni azért ezt a szöveget.
Örömmel hallom.
Ebbe hogyan tudtad bele ártani magad, és bele gyakorolni magad?
Igazából ez most az a kérdés, hogy a költő miért írja azt, amit ír, és miért úgy, ahogy írja. Nem tudom igazából, valószínűleg az van, hogy az ember elkezd benne élni egy témában, most ezt nagyon leegyszerűsítve mondom, egy hangulatban, egy szemléletben, akkor ez magától működik. Egy idő után tényleg azt vettem észre, hogy csak ilyen verseket vagyok hajlandó írni, és hogy ez annyira foglalkoztat, hogy még mindig felfedezek benne valamit, amiről még tudnék írni. írni.
De és akkor ez egy ilyen ebből most
kiépe teljesen, persze, tehát nem most már akkor sem tudnék ilyet írni, hogyha kényszerítenének rá. Jó, ez túlzás, de nem szándékszom.
Mondtad, hogy ugye regényként is szereted, hogyha olvassák a verses kötetet. Valóban van egy mesélős stílus, egy gördülékeny stílusa. Egyébként, költőként az ilyen szabadabb formákat kedveled, ami közelebb áll a prózai nyelvezethez?
Alapjáraton nem, mert én szeretem, hogyha a vers az versszerű. Most nem föltétlenül csengő-bongó rímekre kell gondolni, de mindenképpen valami olyan stilisztikával rendelkezik, ami megkülönböztet mind az élőbeszédtől, mind a prózanyelvtől, de hát ez is olyan dolog, hogy hát persze van olyan próza, amelyik meg nagyon lírai nyelvezetű. A határok elmosódhatnak. Ugye a pályámat úgymond kötött formájú versekkel kezdtem, tehát az első 3 vagy 4 verses kötetem, az többnyire kötött formájú verseket tartalmaz. Nem csak, de azért többnyire. És én azt is gondolom egyébként, hogy az nem árt, hogyha egy verseket író ember megtanul kötött formában írni, tehát elsajátítja a költészeti hagyománynak azt a megszólalás módját, ami kiállta az idők próbáját. Nem árt, hogyha elsajátítja azt, hogy hogyan tudja fegyelmezni a saját inspirációját és a saját intuícióját azzal, hogy formák közé szorítja, és úgy próbál meg valami érvényeset mondani. Ez tanulópénznek sem rossz egyébként induló költők esetében, bár általában fordítva szokott történni, hogy szabad versekkel kezdik sokan, és aztán úgymond klasszicizálódnak a pályájuk későbbi szakaszában. Nálam ez valahogy fordítva volt, tehát én kötött formájú versekkel kezdtem, és aztán egy idő után már azt éreztem, hogy jó, akkor ez megvolt, ezt tudom csinálni, de már nem elégít ki. Már elkezdtek olyan sorok jönni, amiket már nem akartam beleszorítani. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy ezek nem szabad versek a szónak a klasszikus értelmében. Olyan versek, amelyekben nincs valamiféle nagyon erős kötött formai kényszer, de van bennük valamiféle rejtett forma. Ritmus szempontjából például belső rímek vannak nagyon sok helyen, ahol ez nem tűnik föl igazából csak hangos olvasásnál, hogyha úgy deklamálja az ember, de egyébként olvasás közben nem biztos, hogy feltűnik, de ott vannak, tehát hogy mindig előtör belőlem az a kényszer, hogy valamiféle belső formai kohéziója legyen a versnek, még akkor is, hogyha egyébként úgy tűnhet, hogy ez szabad vers.
Mindent elolvasol, ami az utadba kerül, meg ami eléd kerül. Itt egyébként is valahol elrejtetted, hogy sok mindent olvasol, mert hiszen ezeket a publicisztikákat, vagy nevezzük bárminek, irodalmi írásaidat is olvasva, meg egyéb írásaidat is, amit össze van gyűjtve. Az volt az érzésem, hogy megragadnak dolgok, amikről azután írsz, de mintha még hozzá kutatnál és olvasnál, hogy kerekedjenek ezek a történetek.
Nyilván nem olvasok el mindent, ez lehetetlen, arra az ember élet kevés. Szeretek olvasni, de azért vannak veszőparipáim, és vannak mániáim, és vannak olyan témák, amik közel állnak hozzám, meg olyan szerzők, akkor nem nyugszom, hogyha nem tudom mondjuk elolvasni az új könyvét valakinek, akit nagyon szeretek, vagy ilyesmi. Azért is óckodom ezt esszékötetnek, meg esszéknek nevezni ezeket a szövegeket, mert ha esszék, akkor az esszének valamiféle olyan válfajáról van itt szó, ami az irodalomhoz közelebb áll, mint az értekező beszédhez. Költői esszék, ha van ilyen. De azt hiszem, hogy van ilyen. Az a fajta esszé, amiben nem az analitikus gondolkodás, meg az elemző, racionális hozzáállás a jellemző, mint mondjuk a filozófiai esszé esetében, hanem az intuíció. Mindig valami nagyon személyesből indulok ki, vagy általában valamilyen nagyon személyesből indulok ki, és abból bomlik ki aztán valami olyasmi, amiről úgy gondolom, hogy talán közérdeklődésre tarthat számot, de hogyha valami nem fog meg személyesen, nagyon személyesen engem, nem érdekel, nincs számomra személyes tétje, a saját életemmel összefüggésbe hozható tétje, akkor viszont nem fog izgatni különösebben, és nem is foglalkozom vele. És így épülnek föl ezek a szövegek, hogy kiindul valamiből, ami hozzám nagyon közel áll, ami megérint, akár egy benyomás, akár egy olvasmányélmény, akár valamilyen történés, és aztán a köré valóban nyilván nem csak az, hogy hozzáolvasok, meg hozzágondolkodok, és úgy kerekedik köré valamiféle történet, amiből születnek ezek a szövegek. De ezek többnyire nem nagyon hosszú szövegek, tehát hogy ezért is mondom, az esszé műfaj, az egy komoly műfaj. Ez valahol a tényleg az irodalmi publicisztika és az esszé határán mozog. Ennek nyilván vannak gyakorlati okai is, mármint a terjedelemnek. Tehát ezek a szövegek gyakran alkalmi szövegekként születtek, penzumként is, ha úgy tetszik, fölkérésre folyóiratok részéről, ahol tartani kellett a terjedelmet, és igazából nem gondoltam arra, hogy ebből mi lesz. Nem gondoltam arra, hogy ebből majd kötetet fog kiadni. Csak aztán úgy összegyűlt az évek során, és ahogy elkezdtem visszaolvasni, és észrevettem bizonyos ismétlődő mintázatokat és alakzatokat ezekben a szövegekben, így fogalmazódott meg a gondolat, hogy talán mégsem lenne haszontalan ezeket két borító közé rendezni.
Azt hiszem, ahogyan ezek még fejezetekre is vannak bontva, meg csoportosítva, meg hát több évnek a gyűjteménye az, amit itt olvasunk. A saját gondolkodásodnak a alakulása is nyomon követhető? Meg érdeklődésednek?
Hát nagyon remélem. Ez volt a cél, és hogyha ezt a potenciált nem láttam volna benne, akkor nem adtam volna kikötetbe ezeket az írásokat, mert mondom, nem erre voltak számva eredetileg. Ez egy válogatás. Ennél sajnos sokkal többet írtam az évek során. Ez egy megszűrt és lecsupaszított válogatás az elmúlt bő 15 év, több mint másfél évtized terméséből. Ha nem vettem volna észre ezeket az ismétlődő mintázatokat, az, hogy visszatérek ugyanazokra a motivumokra, ugyanazok a gondolatok foglalkoztatnak, ugyanazok a témák térnek vissza szinte mániákusan bizonyos szövegekben, csak reményeim szerint kicsit másként, és más-más aspektusaira lebontva. Igen, valóban valami ilyesmiről van szó, azt gondolom, hogy a saját szellemi fejlődésemnek valamiféle térképe ez a könyv eddig.
Mi az élvezet és a kihívás az ilyen szövegekben számodra?
Hát minden. Egyébként sokkal szabadabb műfaj ebből a szempontból, mint a vers. Persze egyszerű lenne azt mondani, hogy az ember azt ír, amit akar. Nyilván nem azt ír, amit akar, de azt ír, amiről úgy gondolja, hogy valamilyen okból muszáj megírnia, és akkor onnantól ez ad egyfajta ilyen szabadságot. Egy ilyen szabadságérzést, hogy akkor én azt írom, amit akarok, és most el tudom mondani azt, amit akarok. Közel áll a publicisztikához, mert abban is valami ilyesmi munkál, legalábbis abban a publicisztikában, amit nem tisztán penzumként ír az ember. Kicsit olyan ez, mint amit Szilágyi Domokos is írt, hogy én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan. Ezt az érzést is adja mondjuk ezeknek a szövegeknek az írása.